Halljátok, kedves testvéreim, Istennek megáldott és megszentelt igéjét, amelyet az ő szent lelkének segedelmű hívásával ti előttetek-e mai napon hirdetek. Ez az ige írva van a már előbb felolvasott ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének a 31. versében. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Kedves testvéreim, amikor az apostolok cselekedeteiből olvasunk, amikor egy kicsit bepillantást nyerünk az ős gyülekezetnek az életébe, amikor újból és újból szembesülünk az evangéliumnak szinte villámsebességgel terjedő csodájára, akkor az első gyülekezetekre, a misszióra úgy tekintünk, mint az ideális gyülekezetekre, mint arra a feladatra, amelyet újra és újra végeznünk kell, amelyben nem szabad megfáradnunk. És amikor, kedves testvéreim, az első gyülekezeteknek az életét látjuk magunk előtt, akkor újra és újra rádöbbenünk arra, hogy nem csak térben, nem csak időben vagyunk távol ezektől a gyülekezetektől, hanem lélekben is, hitben is, reménységben, buzgalomban is nagyon messzire kerültünk ettől az ideális állapottól. Vajon miben volt az erejük? Mi volt az első gyülekezetek titka? Miért volt az, hogy szinte egyik pillanatról a másikra gomba mód kezdtek megszületni az első keresztény gyülekezetek? Miért volt az, hogy az evangélium hirdetése vonzotta az embereket magához, vonzotta mind azokat, akik akár testben, akár lélekben megfáradtak, kiüresedtek? Sokszor, kedves testvéreim, azt gondoljuk, hogy az első nemzedéknek sokkal könnyebb dolga volt, mint nekünk. Azt szoktuk mondani, hogy nekik könnyebb dolguk volt, hiszen a tanítványok, akik hirdetik az evangéliumot, látták Jézust, ismerték őt. 3 évet töltöttek vele együtt, nagyon közeli, mély élményeik voltak. Közel voltak a Krisztus eseményhez, átélték a keresztre feszítés borzalmát, és átélték a feltámadás csodáját, és megérintette őket a pünköstkor kiáradó szent lélek, és valóban új emberré formálódhattak az Isten lelke által. De kedves testvéreim, vajon mindezek miránk nem vonatkoznak? Persze lélekben és időben mi már nagyon távol vagyunk a Krisztus eseményhez, nem sorolhatjuk magunkat az első keresztény nemzedékhez, de hát a mi hitünk és reménységünk szerint az ige által a Krisztus esemény újra és újra megelevenedik a mi hitünkben. Lélek által közel lehetünk a mi megváltó Urunkhoz. A Szent Lélek nem csak az első gyülekezetek, nem csak az első tanúknak volt az ajándéka, hanem a mi ajándékunk is. A lélek hozzánk is érkezik, bennünket is megvilágosít, bennünket is megelevenít. Akkor miért vagyunk ilyen erőtlenek? Miért vagyunk ilyen bátortalanok, és miért vagyunk ilyen sikertelenek ebben a világban? Kedves testvéreim, nézzük meg, hogy mi is jellemzi ezeket az első gyülekezeteket, első keresztény közösségeket. Azt mondja az ige, hogy mindenek előtt békességük volt. Aztán az épülésének a titkuk az az volt, hogy az Úr félelmében jártak, és aztán a Szentlélek segedelmével számban is gyarapodtak. Békességük volt. Ez az első, amit az ige jelzőként ír az első gyülekezetekről, az egyházról, itt már ezt a szót találjuk. Kedves testvéreim, ez a békesség, belső békesség. A gyülekezeti közösségek belső békessége. Mert a külső körülmények nem irigylésre méltók. Hiszen, kedves testvéreim, Pünkösd után nem csak az evangélium terjed villámsebességgel, hanem az egyház üldözése is megkezdődik, ugyanolyan intenzitású, mint az evangélium terjedése. Nem csak a szimpatizánsok száma növekszik, mondhatnánk így, hanem az ellenség tábora is gyarapodik. És ahogyan erősödik az első ős gyülekezet, ahogyan terjed az evangélium, ahogyan sokasodik azoknak a száma, akik csatlakoznak a tanítványokhoz, úgy nő azoknak a száma is, akik mindezt ellenséges szemmel nézik. Aztán tudjuk, testvéreim, olvasva az apostolok cselekedeteit, hogy bizony ezeknek a közösségeknek, a tanítványoknak nincs valami irigylésre méltó helyzetük. Hiszen számtalanszor megvesztőzik őket, számtalanszor börtönbe vetik őket, megfenyegetik őket. A külső ellenség szorításában végzik azt, amit Krisztus rájuk bízott. Tehát kívülről az üldöztetés, a békétlenség, az irigység, és nem utolsó sorban, kedves testvéreim, a halálos fenyegetés veti őket körül. És ennek ellenére belül békességük van. A külső békétlenség, a külső romboló és pusztító erők nem tudnak belül hatni és munkálkodni. Mint hogyha ezek a gyülekezetek egyfajta burokban lennének. Valami körül veszi őket. És ez a valami az Isten szent lelkének a oltalmazó, védő ereje. És ezen a burkon nem tud áthatolni az a külső ellenséges indulat, irigység, bosszú, ami körbeveszi őket. Kedves testvéreim, vajon ezt elmondhatjuk-e magunkról? Elmondhatjuk-e magunkról 21. századi tanítványoktól, mai gyülekezetek, elmondhatjuk-e magunkról, hogy érezzük ezt a bennünket körülvevő burkot, amely nem engedi bejönni a külső, rontó, ellenséges szándékot. Kedves testvéreim, sajnos azt kell mondani, hogy ezt nem mondhatjuk el magunkról. Mert nagyon sokszor azt vesszük észre magunkon, hogy kezdünk helyet adni mind annak a rossznak, amely megtalálható ebben a világban, és amely próbál bennünket ellehetetleníteni, amely próbál bennünket összezavarni, amely próbál bennünket megkeseríteni és letéríteni a krisztusi útról. Hát kedves testvéreim, ez a világ is olyan, amilyen volt akkor. Az Isten népét ma is ellenséges, ártó szándékok veszik körül, mert ezt a világot, ezt az istentelen, szeretetlen, ma már talán nyugodtan kimondhatjuk, hogy a gyűlöletre építkező világot zavarja az Isten, mint ahogy zavarta akkor is. Csak aztán, ahogyan ez az első keresztény nemzedék nem engedte magát megfertőztetni a világ ártó szándékától, sajnos ez ránk már nem mondható. Hozzuk be magunkkal a külső támadásokat. Azt mondja a világ, nincs rátok szükség, maradiak vagytok, avíztak vagytok. Aztán kezdjük elhinni. Amikor körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy bizony kevesen vagyunk. És kezdjük elhinni, hogy ha kevesen vagyunk, akkor biztos fölösleges az, amit teszünk, akkor valóban nincs ránk olyan nagy szüksége, talán még az Istennek sem. Kopunk, elfogyunk, mi lesz így? És milyen sokszor átadjuk magunkat ezeknek a gondolatoknak. És aztán azt vesszük észre, hogy saját magunk temetjük a Krisztus ügyét. Aztán mindazokat a romboló erőket beengedjük magunk közé, amelyben élünk. Mert azt mondjuk, hogy hát ez a világ olyan, amilyen, és elhitetjük magunkkal, hogy mi keresztjének sem vagyunk mások, mint a világ fiai, mert mégiscsak emberekből vagyunk. Mégiscsak megvan a magunk erőtlensége, a támadhatósága. És aztán, kedves testvéreim, azt vettük észre, hogy már a mi közösségeink is olyanok, mint a világ bármelyik más közössége. Békessége volt az egyháznak, írja az apostolok cselekedete, és ez a békesség egy belső képesség, az erők összpontosítása, a hitnek, a reménységnek az összpontosítása, és ez az összpontosítás nem engedi, hogy széthorgácsolódjon ez a közösség. Nem a világtól várták a segítséget. Nem arra vártak, hogy a világ megváltozzon, és kezdjen jó szemmel rájuk figyelni. Nem azt várták, hogy majd valaki kívülről helyzetbe hozzák őket, hanem a külső szorítással, az ellenséges erőkkel nem törődve. Az Isten szent lelkének az oltalma alatt egyek tudtak lenni, közös akaratot, közös célokat tudtak találni, és ezt meg tudták tartani. Kedves testvéreim, nem a külső körülményektől kell várni, hogy jobb legyen a helyzetünk, ezt végre meg kellene tenni. Mert ha arra várunk, hogy majd valakik helyzetbe hozzanak bennünket, az az evangélium tisztaságának a vesztét okozza. Mert ha valaki helyzetbe hoz bennünket kívülről, annak megvan az ára, mint ahogyan megvolt a múltban is. Aztán a másik dolog, amivel találkozunk, amit megtanulunk, az első keresztény gyülekezetekről, az egyházról, hogy az Isten félelmében járt. Kedves testvéreim, talán ez a szó, hogy Isten félelem a mai ember számára talán már semmit sem mond. Meg is kopott ez a szó. Nem is nagyon használjuk. Alig hallani ezt a kifejezést, hogy valaki egy Isten félő ember. Nem tudunk mit kezdeni ezzel a fogalommal. Egy Istentől távol élő ember nem is érti ezt a fogalmat. Mit jelent félni a Isten? Hiszen a félelem szó az valami negatív töltettel bír. És nem akarunk félni, nem szeretünk félelemben élni. És vajon akkor az Isten félelem is egy ilyen állandó rettegés lenne? Egy ilyen beteges félelem az Istentől, hogy jaj, csak most meg ne büntessen, jaj, csak most meg ne ítéljen, el ne ítéljen. Vajon ez lenne az Isten félelem, hogy valami elfolytást eredményezne a bensőnkben, az életünkben. Hiszen az a gyerek, aki állandóan fél az apjától vagy az anyjától, az a lelkében kárt vall. Mit jelent az Isten félelem? Az Isten félelem nem egy pozitív, hanem egy, nem egy negatív, hanem egy pozitív töltetű szó. És az Isten félelmet talán a legszebben így lehetne átfordítani, vagy másképpen fogalmazni, hogy az Isten tiszteletében való járás. Amikor ez a félelem nem egy rettegés, nem egy bennünket megbénító érzés, hanem éppen ellenkezőleg egy felszabadító, egy reménységet adó, bizalmat erősítő belső meggyőződés. Az Isten végtelen tisztelete. Az önátadás, az Isten erőtere alatt való élés. Azt mondja az ige, hogy az első keresztény gyülekezeteknek az egyik titka ebben volt, hogy az Isten félelmében járt. És akkor most megint gondoljunk magunkra, a magunk gyülekezeteire, a magunk közösségeire, valóban elmondható ránk is ez a megállapítás, hogy az Isten félelmében járunk. valóban látszik rajtunk az Istenhez tartozásnak a mássága. Látszik az életünkön a feltétlen Isten tisztelete. A választ mindenki válaszolja meg önmagában. Mert, kedves testvéreim, amikor gyakran mást hallanak tőlünk, gyakran más szavak jönnek ki a szánkból ahelyett, aminek ki kellene jönni, akkor mit gondoljon rólunk a világ? És aztán a harmadik dolog, amit ír az ige, a Szentlélek által számban is gyarapodt. Na hát, ez az, kedves testvéreim, amivel a legnagyobb bajunk van, mert azt mondjuk, hogy belső békességünk még csak-csak lehet, mert próbálunk el törekedni, elhatározzuk, hogy nem engedjük be az ártó szándékot. Az Isten félelmére is oda tudunk figyelni, tudjuk magunkat, most idézőjelben mondom, rendszabályozni. De az, hogy számban is gyarapodjunk, hát testvéreim, sok minden múlik rajtunk, de amikor azt írjuk, hogy a Szentlélek, amikor azt olvassuk, hogy a Szentlélek segítségével számban is gyarapodtak, akkor azt mondjuk, hogy hát ez az a pont, ahol borzasztó kiszolgáltatottak vagyunk, és valóban a Szentlélek Istenre vagyunk hagyattatva, hogy ő gyarapítson bennünket. És amikor a fogyással találkozunk nap mint nap, amikor azt éljük, hogy egyre inkább morzsolódik és apad a keresztény közösségeknek a száma, akkor ez az, amit végképpen nem mondhatunk el, hogy olyan nagyon meglátszana rajtunk a Szentléleknek a gyarapító ereje. Miben volt a gyarapodásnak a titka? Kedves testvéreim, bizonyára ez a titok abban volt, hogy valamiért a világ szemében ezek a közösségek vonzóvá lettek. Érdemes volt rájuk figyelni. Valami megfogta az embereknek az értelmét. Valami megdöbbentette az embereket, és rájuk kezdtek figyelni. Aztán, kedves testvéreim, amikor olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor rettentő sok gyógyítási történetet olvasunk. Mintha megismétlődne az, ami Jézus idejében történt, és hogyha jól figyeltétek a felolvasott ige szakaszt, akár Éneásnak a meggyógyítását, akár Dorkásznak, Tábitának a feltámasztását, kapásból tudnánk mondani, hogy melyik jézusi gyógyításhoz tudnánk hasonlítani. Ugye Éneásznak a meggyógyítását azonnal össze tudjuk kötni a Betesda tava mellett fekvő 38 éve beteg embernek a gyógyításával. Kejfelés, magad vesd be az ágyadat, ugye? Ez a kejfelés járj jézusi parancsnak szinte az újra elhangozása. Tábitának a történetében, az ő feltámasztásában rögtön eszünkbe jut Jairus lányának a története. Ugye? Ott is siratják a kislányt, itt is siratják Tábitát. Péter kiküldi a szobában lévőket, Jézus is kiküldi a szobában lévőket, és azt mondja, kelj fel, ugye, Tábita, kelj fel, lányka, néked mondom, kelj fel. Szinte ugyanazok a csodálatos gyógyítási, feltámasztási események játszódnak le az első gyülekezetnek az életében, mint ami lejátszódik Jézus Krisztusnak a munkássága során. Az emberbe fölmerül a kérdés, hogy vajon hát hogyan tudtak ezek a tanítványok gyógyítani? Hogyan tudták ezt a nagyszerű adományt birtokolni az Istentől, hogy képesek voltak gyógyítani, képesek voltak halottakat feltámasztani, és rengeteg gyógyítási történettel találkozunk, és szinte hívják őket a betegekhez, hívják őket a haldoklókhoz, a halottakhoz. Minthogyha betegekkel lennének körülvéve. Kedves testvéreim, bennünket is egy borzasztóan beteg világ vesz körül bennünket. És amerre csak járunk ebben a világban, beteg, tönkrement, kiüresedett életeket találunk magunk körül. És látjuk a haldoklókat. Most ezt nem feltétlenül a testi halálra és a testi haldoklásra gondolok itt kifejezetten, hanem arra a lelki haldoklásra, arra a lelki halál állapotára, amiben nagyon sokan élnek a körülöttünk lévő emberek. És kedves testvéreim, tudunk-e gyógyítani? Tudunk-e ebben a beteg világban gyógyulást hozni és gyógyulást adni azok számára, akik körülvesznek bennünket? Mert itt kiderül, hogy azért ezeknek a közösségeknek, a tanítványoknak végtelen kisugárzásuk van. Van-e nekünk ilyen végtelen kisugárzásunk? Van-e gyógyító erőnk? Kedves testvéreim, ez a modern ember, ez semmi más nem akar jobban, mint meggyógyulni. A modern ember egyik legfontosabb célkitűzése az egészség megőrzése, és ha már megbetegedtünk, akkor a minden áron való meggyógyulásnak a képessége. És ebben a gyógyulni akaró világban, ebben az egészséget űző világban, kedves testvéreim, tudunk-e alternatívák lenni a gyógyulásnak az útján? Amikor annyi csodaszer elérhető ebben a világban, amikor annyi módszert kínálnak szinte erőszakosan, noszogatnak bennünket, hogy maradj egészséges, ne betegedj meg, szedjél mindenféle vitamint, menj el mindenféle vizsgálatokra, és meglátod, hogy mi megmondjuk neked az igazat, mi aztán kezedbe adjuk az örök életnek az elixírjét. Egy ilyen gyógyulni akaró világban, egészségre törekedő világban tudunk-e a sok-sok gyógyítási módszer között alternatívák lenni? Megfordul-e az emberek szívében, elméjében, hogy nem a csodaszerekben kéne bízni, hanem abban az egyetlen egy gyógyító valóságban, az Isten igényében. Rengeteg gyógyítás történik. Tudunk-e gyógyítani? Tudunk-e gyógyítók lenni? találjunk belső békességet, járjunk Isten félelemben, és gyógyítsunk. Így legyen.